Van egy nagyon különleges történet a Bibliában. Nagyon sok különleges történet van a Bibliában. A Elizeusról van ez a történet. Összeszednek volt, aztán nem tudom, 50 tanítványa, és nem volt mit enniük, úgyhogy összeszedtek valami, kimentek a mezőre, és valami sártököt összeszedtek. Ez nem tudom, ez Magyarországon, van ilyen sártök, ez nagyon mérgező, ez ilyen nem tudom hány keresztes méreg. És egyébként nagyon büdös. Nem tudom, hogy ezt találták, ez ott is nő. De mindegy, a lényeg az, hogy ismeritek talán a történetet, hogy megfőzték 50 férfi, éhesek. Férfiak együtt tudtok ezzel érezni. Most elnézést a hölgyektől, ők állandóan fogyókúráznak, de akkor a nők is tudják, hogy milyen az, amikor ehetnek végre. Na, és hogy megpróbálnak enni belőle, nem tudtak belőle enni, mert mérgező volt. Úgyhogy felkiáltottak, milyen az, amikor 50 férfi, nem tudunk mit enni, és felkiáltottak, és Isten embere, halál van a fazékban. És akkor jött az Elizeus, azt mondja, hozzatok nekem egy marék lisztet, beleszórt az ételbe, megkeverte, és azt mondja, na, most már elhetitek. Milyen történet ez, nem? Lehet, hogy itt abba is kéne hagyni a prédikációt, ennyi elég volt. Én azt gondolom, hogy ez a hitnek a képe, hogy az élethez, ami teli van halállal, és a fiatalok ezt nem nagyon értik, de teli van halállal, jön valaki, és beleszór egy kis hitet, egy kis életet beleszór az életbe. Sanyi mond nekünk egy bizonyságot. Valakihez oda megy, visz neki egy igét, és megváltozik valami, és aztán mennyi olyan történet lehet, amiről nem tudunk. Mennyi olyan történet lehet, amikor valakivel beszélünk, vagy szólunk hozzá, és Isten csinál valamit, amiről aztán nem tudunk. Hadd mondjuk egy történetet. Valami nyert a anyósom valami pályázatot, és 40 cigány gyereket vittünk Miskolcra, táborba, a feleségemmel, meg az anyósommal, meg még voltak ott némely atyafiak, meg anyafiak, és, vagy atyaleányok, ugye? És a vonaton beültünk egy fülkébe, ott volt egy hölgy, hat gyerekkel, egy arab férfi vette feleségül, és ez a nő, ez rajtunk keresztül megtért. Már akkor ott hagyta a férje, vagy nem is tudom, hogy volt a történet. Rajtunk keresztül ott a vonaton megtért ez a nő, és aztán nem hallottunk róla semmit, nem tudom mennyi, 15 éven vagy 16 éven keresztül. Aztán megyünk a kaposváriakkal a táborba, oda kimondhatatlan nevű embernek a kollégiumába, a Klebersberg-Kuno kollégiumba, és valaki, egy hölgy kiabál nekünk. Egy hölgy kiabálnak is. Elmondta a történetet. Én már nem is emlékeztem az egészre. Hát mennyi volt egy Budapesttől Miskolcig tartó út, mennyi 2 óra, 2,5 óra, és 16 éven keresztül nem láttuk. Megtért, ott hagyta a férje, és ő pedig valahova elment a gyerekekkel egy gyülekezetbe, ahol elvette a lelkipásztor, és egy lelkipásztornak a férje. Tudod, Isten valamit megmutatott, így megvillantott valamit abból, amit csináltunk. Halál volt a fazékba, de kevertünk hozzá egy kis hitet, és élet lett belőle. És mennyi történet lehet, amiről nem tudunk. Amit a mennybe, felkerülünk a mennybe, és valószínűleg meg leszünk lepődve jó sok alkalommal. Oké. Amiről szeretnék beszélni, tehát az a az a hit. És van ez a gyönyörű, gyönyörű vers, versünk a Zsidó 11:6-tal kezdeném. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hihetetlen, nem? Isten elé járulunk, és ő megjutalmaz bennünket. Azért, mert elé megyünk. Ez, melyik király teszi meg ezt? Nem? Melyik földi hatalmasság? Elmegyünk egy földi hatalmassághoz. És azért, mert meglátogatjuk, ő még megjutalmaz bennünket. Nem, nem. Nekünk kell vinni a királyoknak ajándékot, hogy bemehessünk elébük. De a mi királyunk az teljesen más. És gondolkoztam, hogy miért van az, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. És azt gondolom azért, mert a hit végső soron egy valahol a szív mélyén egy bizalom Isten felé. Nagyon sok definíciónk lehet a hitre, de ez valahol annyira mélyen belül van, hogy azt hiszem, hogy ezt nem lehet létrehozni, hanem vannak helyzetek az életünkben, amikor megtapasztaljuk, amikor találkozunk az Úrral. Van egy történetem. Elmentünk Budapestről Ajkára. Volt egy csodálatos autónk, egy Nissan Serena. Állandóan baj volt vele. Egy ilyen 8 személyes kis busz. Azt 8 személyes volt? Talán 8 személyes, úgy emlékszem. Elvitt Ajkára, ott nem tudom, hogy mit csináltunk. Jövünk vissza Ajkáról, és hát ahogy kifordultunk, láttam, hogy egyre jobban alszanak el a lámpák. Nem mondom, valami baj van a kocsival. Van ott, hogy Ajkáról kifordulunk, a 8-ason van egy benzinkút, oda kifordultam a kocsival, és ott kiadta a lelkét. Jó történet, nem? Jó történet. Kiszálltunk a kocsiból, rávetettük a kezünket a kocsira, imádkoztunk hittel. Nyomorult, az nem gyógyult meg. De történt valami. Beáll egy 12 személyes kis busz a benzinkútra, oda mennek, hát Edina itt volt közöttünk sokáig, úgyhogy mit tudom, nem tudom még kik voltak ott, nagyon régi történet. Oda mennek, hogy el tudnál vinni bennünket Budapestre, persze, pont a 9. kerületbe megy gyakorlatilag, lerakja őket a házuknál. Én meg, hát ugye nem hagyhatom ott a kocsit. Ettől a ponttól 12 kilométerre lakik a bátyám. Ajkán, csak ez a pusztának ez a része, az meg az a része. Ugye 12 kilométer, este 10 óra. Megvan a kép. Felhívom, hogy elmegyek, ne zárja be a kaput, viszont a kutyát az zárja el. Mert ilyen emberölő kutyái vannak, mert mindegy most. Ha eszetekbe jut, imádkozzatok, már nagyon furcsa neve van, ilyen furcsa neveket adtak nekünk a szüleink, a bátyámat Rómeónak hívják. Ez teljesen komoly, nem viccelek, Rómeónak hívják. Ha eszetekbe jut, imádkozzatok érte, szerintem ő még nincsen az Úrban. Szóval felhívom, hogy az ajtót, a kaput hagyja nyitva, viszont a kutyát az hagyja zárva. Az elsőt nem felejtett el, a másodikat igen, úgyhogy. De megyek 12 kilométer dühöngve. Bezzeg, ezeknek adtál autót. Nem tudom, biztos, hogy csak én vagyok ilyen, mert nagyon furcsán néztek rám, hogy ti soha nem vagytok mérgesek, ti soha nem kerültök ilyen helyzetbe. Szóval a 12 kilométer, 10 kilométer dühöngbe. Most ezt miért kellett? Magyarázom az Úrnak, hogy hogyan kellett volna, hogy legyen a dolog. És hogy beérek erre a területre, ahol a bátyám lakik, ilyen kertesházi övezet, úgyhogy teli van kutyákkal. hogy megyek el éjszaka, mert hát ugye 10-kor indultam el valamikor, már másnap hajnalba jártam ott a területen, és hát üvöltenek a kutyák, hogy megyek én, meg tudod, mérgesen. Na, uram, hogyha be tudtad fogni az oroszlának száját, a Dávidkor, akkor fogd be a kutyáknak a száját, és hogy ezt kimondtam. Elhallgatott az összes kutya. Én nézem, mondom. De a tarkomon felállt a szőr az ijegységtől. Mondom, az Úr velem van. No, az Úr valamit csinálni akar. Valamit csinálni akar. Úgyhogy bementem a bátyámhoz, másnap reggel mondom, na, kihez tudnám elvinni az autót? Azt mondja, hogy hát ismered a Weber Lajost. Mondom, dehogy ismerem. Azt mondja, dehogy is nem. Hát azt mondja, hogy tudod, azt mondja, egyszer elmentetek vele biciklizni. Mondom, a Weber Laj. Hát így is jött a Lajos, hát ki tudta, hogy... Hát ő volt a Weber Laj. Azt mondja, igen. Azt mondja, autóvillamos szerelő lett belőle. És 7 évvel előtte, akkor még nem voltam hívő, elmentünk egy biciklitúra, nem tudom, csak 10 napra elmentünk biciklizni. És nem láttam azóta, amióta hívő voltam. És neki hallania kellett a jó hírt. Én meg csak haza akartam menni, én meg nem akartam a jó hírt terjeszteni, én csak azt akartam, hogy ezt akarjuk, nem? Van valami baj, akkor most az Úr lecsendesíti a tengert? Ha én nem csendesedett le a tenger, na akkor most még egyszer az Úr lecsendesíti, nem csendesedik a tenger. Mert az Úrnak van valami szándéka, valami több ennél, ami túlmutat az egy nyomorult kis életemen. És a Bojki Laci kimerte mondani ezt, hogy a táborban, ahol voltunk, hogy azt imádkozni, vagy azt mondani, hogy igen, a mi Istenünk meg tud menteni bennünket a tűztől. És meg tud menteni bennünket a te kezedből is, király. Egyébként tisztességgel beszéltek a királyhoz, ez a pogány királyhoz, hozzáteszem. Nagy tisztességgel beszéltek hozzá. És ez, azt mondta Bojki Laci, hogy ez még nem hit. És ez elképesztő volt számomra, mert értettem, hogy ez az igazság. Az igazság ott lesz teljesen, amikor azt mondták, hogy de ha nem tenné is Isten, de ha nem tenné is Isten, mi akkor sem fogunk más bávány, idegen báványok előtt meghajolni. Nézzük tehát, tehát az egyik gondolat akkor ez lesz, hogy a hit, a szív legmélyén lévő bizalom. És azt hiszem, hogy ezért nem lehet csak hit által tetszeni Istennek. És aztán a zsidó 1:1, ugye ott hála az Istennek kapunk egy definíciót a hitről. A hit pedig a reménylet dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Tehát figyeld, azt mondja, hogy van ebbe akkor remény, ugye? És van ebbe meggyőződés. És hogyha nézzétek meg, ez az egyetlen civil nadrágom. Ez az egyetlen civil nadrágom. Most csinálok valamit, jó? Ezt elhatároztam, hogy ezt csinálni fogom. Figyelj! Kérlek bennetek, könyörögve kérlek, szerezzetek meggyőződést. Keressetek meggyőződést. Hogyha innen kimegyünk, és annyi meggyőződésed lesz, hogy hát a Borci azt mondta, a Borci ezt prédikálta. Ezt tudod, hogy mennyi lesz? Ez olyan lesz, mint hogyha a római katonák kimentek a csatára, és valaki oda ment a pizsibe, tudom, amiben aludt reggel, mindenki ott van ebben a páncélban, meg pajzsal, megy valaki pizsibe, hello, srácok, nagy balhé lesz. Te normális vagy? Mi, hagyjad már, kemények vagyunk! Tudod, valaki, akinek nincsen meggyőződése, a hit pajzsa felfogja a tüzes nyilakat. De ez kell az, hogy te oda menjél az Úrhoz, és meggyőződést szerezzél. János, megint megrikatott a János, köszönöm, hogy megrikatott. Megint olyan elképesztő kenet volt rajta, hogy vett az Úr vacsorát. Úgyhogy köszönjük. És tudod, azt mondta, ima Isten előtt, de nem akármilyen ima, vagy nem akármilyen imádat. Ott voltunk Vajtán a táborba. Nem tudom, a harmadik napon imádjuk az Urat. Van valami csodálatos dalok szólnak. És csak eszembe jutott, mondom, olyan régen mentem oda Istenhez. Tudod, csak úgy oda menni Istenhez, amikor nem énekelsz, amikor nem Bibliát olvasol, hanem ezt nem tudom elmagyarázni nektek. Mikor bemegyek Isten nyugalmába, úgyhogy voltak ilyen nagy gerendák, hogy beültem egy nagy gerenda tövébe, és azt mondtam, Uram, itt vagyok. Már régen találkoztunk, és pihentem Istenben egy kicsit, Istennel pihentem egy kicsit. Akárhogy, ezt nevezheted akárhogy, de a zsidó levél elején azt mondja, hogy bemehetünk az Isten nyugalmába. Bemehetünk az Isten nyugalmába. És ez a nyugalom, ez a békesség, ez azt mondja az írás, hogy ez felül haladja az emberi értelmet. És azt hiszem, hogy ezek az idők, amikor bemegyünk az Isten nyugalmába, ezek segítenek bennünket gonosz napokon, mert ugye van ígéretünk rá, nem, hogy jönni fognak gonosz napok. Nem olyan túl régen. Tudod, hogy szabályos volt a nap kezdete. Imádtam az Urat, olvastam a Bibliát, imádkoztam a napért, hogy az Úr áldja meg. Összetörtünk a kollégámmal egy jó drága fajanszot, úgyhogy semmi pénzt nem vittem haza. És akkor nap végén mondom, hogy Uram, olyan ritkán kérlek reggel, hogy segítsél. Mondom, most imádkoztam, most végre egy ilyen szabályos, tudod, ilyen igazi, olyan frankó keresztény voltam reggel, és hát mondom, ez most miért? És aztán eszembe jutott valami, hogy olyan könnyedén átmentem rajta. Ez megtörtént, aztán nem tudunk csinálni semmit. Tojás Tóbiás összetört, azt már nem tudjuk összeszedni. Megyünk vissza a boltba, veszünk egy másikat, és olyan, ami nem, Isten nem azt adta, hogy nem volt, nem történt semmi gond, hanem én maradtam gondtalan. Uram, azért kevés ilyen időt adjál, mert valami kenyeret, mert ha túl sok ilyen idő van, akkor... Na tudjátok, értitek, mit akarok mondani. Oké, meggyőződés, jó? A Csia Lajos úgy fordította ezt a verset, nem átallotta úgy fordítani. Zsidó 11.1, figyeld, a Csia fordításból. A hit pedig a remélt dolgoknak valóságként való elfogadása, és a nem látott tények felől a magunk meggyőzése. Mert erről van szó. Mert erről van szó. Ki győz meg téged? Ki győz meg téged? A média? Vagy én? Vagy ki? Te saját magadat meg tudod győzni. Te oda tudsz menni az Úr elé, és azt mondani, hogy Uram, tényleg ez az igazság? Győzz meg engem, szólj hozzám, beszélj hozzám. Ez egy önmagunkat tudjuk meggyőzni. Önmagunkhoz, állandóan beszélünk önmagunkhoz. És amikor beszélünk magunkhoz, akkor győzködjük magunkat. Mivel kapcsolatban? Elmondok nektek egy történetet hogy mennyire mérgező a hit. Már most, hogyha halljátok a történetet, akkor fogjátok érteni. Valamikor nem tudom, hanyas években volt ez, Amerikában egy halálra ítélt fogolyhoz, oda ment egy orvos, és azt mondta, hogy nem kell, hogy villamosszékbe halljon meg, hanem lekötik egy ágyhoz, és elvágja az ereit, és elvérzik. Hogyha gondolja, akkor ezt is választhatja. Ember belement ebbe, és a kísérlet a következő volt. Ugye nem látta, hogy mi történik. az orvos tényleg megvágta a kezét, de nem vágta el az ütőereit, hanem tett egy vágást a kezén, és egy tálba vizet csorgatott. És egyre lassabban csorgatta a vizet, és ahogy ez a elítélt hallotta, hogy folyik ki a vére, értitek, nem az ő vére folyt ki, egyre rosszabbul lett, egyre sápadtabb lett, ahogy már csak éppen csak csorgott a ő hite szerint a vére, elkezdett zilálni, és meghalt. Meghalt. Nem kell egy embert fizikálisan megmérgezni. Csak elég, hogyha elhisz valamit. Elhisz valamit, ami mérgező, és elég sok mérgező dolgot hallunk, nem? Nem mondok semmi példát, jó? Nem, mindenki tegye el magának, és csak amikor hall valamit, hogy ez meg az, jön most, mindenféle halál jön, mert a halál az jön, akkor tudod, hogy mit lehet ezzel összekeverni? Egy kis hitet. Azt mondani, hogy én nem hiszem el ezt a mérget. Én nem hiszem el, mert nem akarok úgy meghalni, hogy közben nem is vérzek. Tegye fel a kezét, aki érti ezt. Hát elég keves. Jó, egész jó. Mondom, még egyszer elmondom, de akkor egészen végére egészen jó volt az arány. Oké. Tehát meggyőződés. Azt mondja a példabeszélek 23. Szerez igazságot, és el ne adj bölcsességet, és erkölcsöt, és eszességet. Szerezd meg az igazságot, és ne add el az igazságot. Meggyőződés. Az egyik módja, hogy meggyőződéshez jut a belső szoba, a második módja az, hogyha elmélkedsz az igén. A első Zsoltár második versét mindenki ismeri. Olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa. Nem szárad ki. Hadd kérdezek valamit. A vízzel táplálkozik a fa? Nem a vízzel. Ami a vízben van. Ami a vízben feloldott formában van. És ez a gondolkozás. A víz a gondolkozás. A gondolkozás feloldja az igét. Olyan formára oldja az igét, hogy el tudod fogyasztani. És figyeljetek, ezt nem tudom, valaki mondta, hogy valamelyik táborban mondtam, hogy én nem tudok helyettetek gondolkozni. Hogyha meggyőződést akarsz, akkor neked kell gondolkozni. Itt van a telefon, vannak benne lehetőségek, hogy jegyzeteljél, mindegy, hogy. Én nem tudok gondolkozni csak úgy, hogyha írok. Én máshogy nem tudok gondolkozni. Hogyha nem írom, akkor elmennek a gondolataim. Így csapunk, mindenfelé elmennek a gondolataim. De hogyha írom, akkor az mederbe tereli a gondolataimat. És tudok figyelni, tudok koncentrálni, vissza tudok menni egy előző gondolathoz. Tudom tovább vinni azt a gondolatot. Úgyhogy szeretnélek erre bátorítani titeket. A másik ugye az a bizalom, van egy majdnem ugyanaz a vers a Jeremiás 17:7-ben, majdnem ugyanaz ez a vers azt mondja, áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr, mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha a hőség következik, és a levele zöld marad, és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. A bizalom, mert amit mondtam, a hit, a szív mélyén lévő bizalom, ez valami olyasmi, hogy tudod, Jób azt mondja, hogy mindenét, ezt nem tudjuk elképzelni. Mindenét elvesztette az ember egy nap, és aztán elveszíti az egészségét. Jönnek a barátok, és azt mondja, hogy tudom, hogy az én megváltóm él, és az én porom felett egyszer megáll. Figyeljetek, micsoda kijelentés ez. Minden, még bele sem menek gondolni. Egy nap mindent elveszítenék, és, és a bizonyságom az lenne. Bíznék is, még mindig bíznék Istenbe. És azt mondanám, hogy figyeljetek, én nekem a halál nem az ellenségem, hanem én ahhoz fogok, most is mehetek a halál legyőzőjéhez. Ott fent a mennybe, hogyha fölmegyünk hozzá, akkor a halál legyőzőjével találkozunk. Ez jó, nem? Ma már hallottunk, az apukánkkal találkozunk, a halál legyőzőjével találkozunk, a megváltóval találkozunk. Oké, és akkor a második része, tehát az első a meggyőződés, a második része az a reménység. A reménység, olvastunk egy könyvet a feleségemmel, a Tapolyai Emőkének. Mi a könyvnek a címe? Harmóniába. Elképesztő, egy keresztény pszichológus nő a Tapolyai Emőke. Elképesztő ez a könyv. Azt mondja, hogy a remény azért nem merünk reménykedni, mert rossz tapasztalataink vannak. Mert már vannak tapasztalataink, amik azt mondják, hogy de nem reménykedhetek, mert a múltkor is csalódtam. A múltkor is másra vágytam, másra számítottam, úgyhogy nem merek reménykedni. De a remény, a bibliai remény az örömteli várakozás. Örömteli várakozás. Én nem tudom, hogy mi lesz az a remény, amit az Úr megad, mert az ő szuverenitásában nagyon sok minden belefér. Nem javul meg az autónk. Nem javulunk meg mi. Nem javul meg a házastársunk. És tudod, én az a fajta ember vagyok, aki néha oda megyek Istenhez, és úgy csinálok, mint a tanítványok a viharos tengeren, amikor az Úr Jézus aludt, és néha hát ordibálok az Úrral. Na, ordibálok az Úrral, ezt nagyon óvatosan teszem. Egyszer elmentem az erdőbe imádkozni. Mondom, ott csak, és ilyen nagy sár volt, mondom, nem is volt jó ötlet. Ilyen, alig tudtam menni, akkor a sár volt, és imádkozom, még akkor nem is nagyon kiabáltam az Úrhoz. És egy fiatal pár jött szembe, mondom, ilyen hidegben, mondom, ilyen időben. És inkább bementek az erdőbe, bementek a sűrűbe. Tudod, jön egy ember, aki felemel kézen, magyaráz. Úgyhogy az Istenhez kiáltás, ez, amikor megyek kocsival, nem városba, ott lássák, hogy mutogatsz a kocsiba, de kín az autópályán például egy ideális környék arra, hogy Istenhez kiáltsál. De ettől függetlenül talán értitek, hogy mit akarok mondani, hogy néhány dolgot nem tudom, hogy miért, de nem ad meg nekünk az Úr. És akkor mit tudok tenni? Nekem van egy vágyam, nekem van egy elképzelésem. De bízom benne, hogy ő neki van egy jobb terve, egy nagyobb terve. Lehet, hogy el kell menni a Weber Lajoshoz, vagy valami még nagyobb. Lehet, hogy meg kell menteni a félvilágot az éhezéstől, mint Józsefnek. Nem tudjuk, csak azt tudom, hogy Isten néha nem elválaszol az imáimra, és ez rendben van így. Reménység. Tehát azt hiszem, hogy azt mondja a Tapolyai Jenőket ebbe a könyvbe, hogy egy félelemmel vegyes érzés. És ez nem jó érzés, nem tudod, amikor egy érzés vegyes, amikor, hogyha reménykedünk, akkor reménykedjünk, hogyha meg félünk, akkor féljünk. De azért ez nem olyan egyszerű, tudod. Megbocsájtok, és aztán jönnek az érzelmek, tudjátok, jönnek az érzelmek. Aztán megint megbocsájtok, még több érzelem jön. És aztán egyszer csak Isten, és így megszabadít. Én csináltam a múltkor egy olyan, beültem a kocsiba, És tudtam, hogy néhány embernek el kell engedni azt a 300 dénárt. Beültem a kocsiba, ez jobb, hogyha nem hallja senki, akkor csak a városba tettem egy kört. Tudom, ez az ember, ez szemét volt, ezt csinálta velem. De ez csak 300 dénár, és te meg elengedtél nekem 10 000 talentumot. Úgyhogy így dobáltam ki a kocsi ablakon a 300 dénárokat, értitek? Oké, és tehát remény, tud, Ábrahámról mondja a Róma 4, azt hiszem 17, hogy őnek is semmi reménysége nem volt. Semmi reménysége. Volt Istentől ígérete, de emberileg ránézett magára, ránézett a feleségére, és hát amikor meghallotta az utolsó ígéretét az úrnak a sára, akkor annyira nevetett, hogy ez kihallatszott a sátorból. Úgyhogy azt mondja az írás, hogy az Ábrahám volt az, aki a reménytelenség ellenére reménykedve hitt. És sokszor vagyok így, hogy emberileg semmi reménység nincsen. De nekem van reményem, nekem van imám. És azért Isten sokszor válaszol úgy, hogy én kérem, hogy én feltárom a kívánságaimat. Egy testvérünknek a felesége elkapta ezt a nyomorult Covidot, és kórházba került lélegeztetőgépre, és mondta, uram, tudod, olyan volt, hogy mondtam, uram, ezt nem teheted meg, mondom, nem veheted el ennek az embernek a feleségét. És Isten meghallgatta, tudod, az a kétségbe esett ima volt, de egy reményteljes ima volt. És aztán egy másik testvérünk esetében meg olyan nem tudom megfogalmazni, ez milyen volt. Tudtam, hogy a felesége nem fog visszajönni az altatásból. És tudod, hívott minden nap ez az ember, minden nap beszéltünk telefonon, és minden nap imádkoztunk, és nekem volt állandóan ez így zsongott a fejembe, hogy ez az asszony, ez hogyha felkeltik, ez nem akar visszajönni már erre a világra. És ez nem jó érzés. De van ilyen is, hogy tudtam, hogy nem fog visszajönni. Úgyhogy amikor hívott, nem tudom, valamelyik egyszer este pár nappal később este hívott, akkor tudtam, hogy azt fogja mondani, hogy a felesége haza költözött. És figyelj, 40 éves emberekről van szó. 40 éves emberekről. 3 nappal később elmentem hozzá, mert 2 faluval vagy 3-mal odébb lakik. És azt mondja, hogy nem aludt 3 napig, nem evett 3 napig, viszont rengeteg kávét, és rengeteg kávét ívott, és rengeteg cigit szívott, és azt mondja, hogy 3 nap múlva megvilágosodott. Azt mondja, én ezzel már nem tudok csinálni semmit. A feleségem meghalt. És mondom, ez hihetetlen. Oda megyek egy emberhez, és egész úton azon imádkozom, hogy fogom vigasztalni, és közben meg ő vigasztalt engem. Mint amikor Jób kimondja, az Úr adta, az Úr elvette. Áldott legyen az Úr neve. Remény, hit, meggyőződés és remény. Nem tudom még, mit mondjak nektek. Jobban tudom, hogy mit mondjak nektek. Azt mondja az írás, hogy Jeremiás 17-ben, ahol elolvastam ezt a 2 verset, annyira, nem tudom, hogy miért írta oda, jobban tudom, hogy miért írta oda az Úr a 9. verset. Azt mondja, miután azt mondja, hogy a víz felé bocsátja a gyökereit, és zöldelő marad még a száraz esztendőbe is. És utána azt mondja a 9. vers, hogy csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az, kicsoda ismerhetné azt. Nem emberekbe bízunk, mert úgy kezdődik ez a rész, átkozott, aki emberbe bízik. És persze bízunk egy, mégis bízunk egymásba, de azon túl, hogy bízom valakibe, azon túl úgy bízom benne, hogy Istenben bízom. A valahogy olyan gyönyörűen fogalmazza meg ezt az írás, hogy a vénekbe, a gyülekezet vénei előtt alázzátok meg magatokat, de nem azt mondja, hogy a vének előtt, hanem Isten hatalmas keze alatt alázzátok meg magatokat. És az alázat az, hogy engedelmeskedek a véneknek. De nem benne bízom, nem a Barta Andrisba bízom, Isten mentsen tőle, ugye? Nem őról van szó, mi rólunk van szó, rólam van szó. Mi a garancia, hogy holnap nem kapok valamiféle veszettséget? Tudjátok, ilyen elmebeli veszettséget. Láttuk, hogy emberek megbolondulnak, nem? Akik már éltünk pár évet. Emberek megbolondulnak. Egyszer csak megtámadja a elméjüket és a szívüket, mint valamiféle veszettség. Habzik a szájuk, meg mit tudom én ilyen. Most ezt szellemileg értitek, szellemileg kell érteni. Erre nincsen semmi garancia, de egy valamire van garancia, hogy én Istenben bízom, az ő kezei alatt én megalázom magamat, és ez az alázat azt mondja az, hogy engedelmeskedem a véneknek, és talán még a feleségeknek vannak ilyen helyzetben a férjükkel szemben, hogy az írás talán azt mondja, hogy Isten bennünket, Uram, irgalmaz nékünk bennünket a család fejévé tett, és azt mondja, hogy az asszony az bízzon a férjébe. Tisztelje a férjét. Micsoda szavak ezek, mi, hogyha ez kimegy az internetre, és az emancipált világ hallani fogja, akkor engem a jövő héten megölnek, ugye? Nagyjából. De akkor is a Szentírás ezt mondja. Úgyhogy nem emberekben bízunk, hanem Istenben bízunk, és vigyázunk a szívünkre. Múlt héten erről prédikáltam, hogy ma, ha a Szent Szellem hangját halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor a pusztába. És könnyű lenne engedni a szívnek annyiszor, amikor csalódtam, annyira könnyű lett volna engedni a szívünknek. Egyszer jöttünk hazafelé, hiszen megint Ajkáról, és mellettem ült egy fiú, aki előzőleg volt kint Baltimore-ba, bibliaiskolába, és azt mondja, hogy a bibliaiskola igazgatója elhagyta a gyülekezetet, elhagyta a családját egy nő miatt. És azt mondom, wow! És azt mondja, hogy mi lesz velünk? Mi lesz velünk? Hogyha ez az ember elesett, akkor mi kik vagyunk? És néha megkérem, Szepit megkérem, hogy amikor a hátam mögött megy, akkor mondja, súgja a fülembe, hogy te is csak egy ember vagy. Állítólag a császárok így mászkáltak, amikor mentek győztesen hazafelé, és a babérkoszorú ott volt a fejük fölött, talán tartotta valaki a babérkoszorút a fejük fölött, ugyanez az ember néha azt mondta, Uram, te is csak egy ember vagy. Ez annyira fontos, hogy emberek vagyunk, és annyi impulzus ér bennünket. És élhetjük az életünket úgy, hogy mint Káleb és Józsué, hogy ők másként néztek a valóságra. Ők Istenen keresztül néztek a valóságra. Ők is látták az óriásokat? Látták az óriásokat, és azt mondják, megesszük az óriásokat. Eltapossuk őket, mint a sáskát. Olyanok nekünk, mint a kenyér. Így eltörjük őket, így megesszük őket. Mindenki más, óriások. Ez a két fickó, átlagos fickó volt. Megesszük. Megesszük őket. Megesszük őket. Ez a föld nem fog bennünket elemészteni, hanem mi emésztjük el azt a földet, mert az Úr velünk van. Ez egy jó végszó? Oké. Urunk, köszönjük ezt a ezt az egész alkalmat annyira. Köszönjük a bizonyságtételt, hogy a te igéd élő és ható. És köszönjük ezt az úrvacsorát, ezt az elképesztő jelenlétedet itt az úrvacsora alatt. És kérlek, Uram, segíts nekünk, hogy az élethez tudjunk szórni lisztet, tudjunk szórni egy kis hitet ehhez az élethez, hogy legyünk mi azok, akik a reménytelenség ellenére is reménykedve hiszünk, és legyünk azok, akik meggyőződést szerzünk, és nem adjuk el azt a meggyőződést. Mert Pál azt mondja, hogy meg vagyok győződve, hogy sem élet, sem halál, sem angyalok, sem démonok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem amik következnek, sem semmi más teremtmény. Semmi más teremtmény nem választhat el bennünket az Isten szerelmétől, ami van a mi Úrunk Jézus Krisztusban. Köszönjük, Urunk, te drága nevedben. Amen.
Just be. Atyánk, csak köszönjük ezt a mai napot, hogy szolgáltál felénk. Csak olyan kiváltság, hogy fogadhatjuk a te szolgálatodat, és meghallhatjuk a te bölcsességedet. És egy jófajta házi feladatot adsz, hogy fűzzük a cérnánkra mindazt, amit hallottunk, mint gyöngyöt. Tényleg, mint gyöngyöt fűzzük föl, szedegessük össze a magokat, hogy ez a táplálék, amelyet ma nyertünk tőled, az ne csak órákig működjön, órákra szóljon, hanem holnap és holnap után. A dalok, a bizonyság, az úrvacsora, ezt tedd, és aztán a hit, a meggyőződésnek a megszerzése, és a reménység, az örök reménységünknek a megtalálása, és megértése, és megragadása behozza, hogy találunk lisztet, amit az életünkben bele kell vetnünk a fazékba, amikor az mérgező. Ámulatos, ahogy csak így elmélkedünk, vagy elmélkedem most, amint hallottam, és tegyük ezt bátran, tényleg, tegyük ezt. Ne csak menjünk el, és aztán majd várunk a következő impulzusra, hanem tényleg morzsolgassuk, ízlelgessük, elmélkedjünk. Milyen jó volt az a kép, hogy a víz az, nem csak a víz a táplálék a fának, hanem ahogy a víz bejut a fába, addig föloldja azokat a tápanyagokat, aminek szüksége van a fára, fának. Úgyhogy ezért fontos, hogy gyökerezzünk meg a Krisztusban, hogy az élő víz az feloldja mindazt, amit olvasunk, hallunk, hogy az számunkra táplálék legyen. Úgyhogy itt vagyunk, és köszönjük a szolgálatot, mindenféle szolgálatot már felénk, Atyánk, a Szent Szellemed által és a te embereid által. Köszönjük a közösséget, és bocsáss el minket közösségre, hogy ez csak így ne maradjon abba. Amen.